Pár nappal vagyunk csupán a keddi nagy pedagógus tüntetés után, és azt hiszem, hogy bátran kijelenthetjük azt, hogy Magyarországon van pár téma, amihez mindenki ért, az egyik a foci, a másik a politika, de lassanként úgy tűnik, hogy a harmadik nagy téma, amihez mindenki ért közöttünk, az a tanulás meg a tanítás. Legalábbis elméletileg nagyon jól szoktuk érteni mindezeket a dolgokat egészen addig, amíg el nem kezdjük. Én például kitűnően tudok futballozni, elméleti tudásom igen bőséges, de mostanában bármikor véletlenül labdához ér a lábam, az mindig fekvőgipszben szokott végződni, tehát nekem az a futball tudásom igencsak elméleti. Politikához is mindannyian értünk, és tudjuk, mi az a korrupció, de ahogy Hofi fogalmazta ezt nagyon régen, ugye korrupció az, amiből minket mindig kihagynak. Korrupció igazából az, amiben mi soha nem veszünk részt. Mi nem vagyunk korrumpálhatók, gondolunk magunkra így, de igazából még senki nem próbált meg minket korrumpálni. Én nem mondom azt, hogy nem vagyok korrumpálható, mert lehet, hogy lenne egy összeg, amiért korrumpálható lennék. Nem tudom, hogy lenne, de nem gondolom, hogy ez teljesen lehetetlen lenne. Lehet, hogy van olyan összeg. És hát itt van ez a tanulás, tanítás téma, itt most van pedagógus közöttünk, ezért bátran mondom, hogy ugye a tanulás, tanítás témával azt szoktuk mondani, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Legalábbis addig mondjuk ezt, amíg itt nincs egy pedagógus, és igazából a konyhában én meg fogom kapni ennek az árát ennek a mondatnak, de már előre itt megpróbálom magam felkészíteni erre a pillanatra, amikor nagymama nekem esik a fakanállal. Szóval igazából ez is csak addig tart, amíg az ember az első hittanórájára be nem megy, és szembenéz vele 5-6 mindenre felkészült hittanos, mondjuk tegyük azt óvodás, hogy még félelmetesebb legyen a dolog, és akkor hirtelen rájön, hogy ez a tanulás, tanítás téma egyáltalán nem egyszerű. Különösen most ennek Júlcsi is tanulja volt, amikor nagy elánnal magyarázok egy bibliai történetet, és akkor egyszerre csak megszólal egy kisfiú, Eti néni, hadd mondjak valamit, igen, mondjad, és azt mondja, képzeld el, ma reggel felhúztam az oknimat, és ehhez az oknihoz felhúztam azt a másikat, és ez egyáltalán nem illett össze. Ez igaz, gondoltam mindig, és ez egyáltalán nem illett össze a témával sem, amiről szó volt, nem tudom, hogy már miről volt szó, talán József és testvérei, hogy József miket álmodott, és ő pedig zoknikat húzott. Igen. És akkor ott igazából el kellett volna egy-két gyakorlott pedagógus, hogyan hozzuk el ezt a témát vissza valahová, Józsefhez és az álmaihoz, a Dávidka zokniaitól. Nem is sikerült, inkább azt mondtam, színezzünk, ezt az óvodában bármikor be lehet vetni. Sokkal rosszabb az, amikor a nyolcadikba bemegyek, és valamiképpen előkerülnek Dávidka zokniai, ott már nyilván 42-es méretben kerülnek elő ezek a zoknik, és azt se tudom óra végére, hogy igazából mi lett volna a téma, amit nekem le kell adni. Szóval én nagyon-nagyon óvatosan azt mondom, hogy ez nem igaz ez a mondás, és nem csak azért, mert Ági itt most ilyen csúnya tekintettel néz rám, hanem azért is mondom, mert én kipróbáltam ezt a tanítás témát, és rájöttem, hogy ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És tudom, hogy a tanárok, jaj, hát itt van Ilonka is, hú, nem csak egy embert fogok én kapni kettőtől ennek az egésznek a végén, szóval, hogy ez a tanulás-tanítás téma addig egyszerű csak, amíg az ember oda nem áll. És akkor beletörik a bicskája a nehezen tanulóba, máshogy tanulóba, abba nem figyel, abba, aki órán inkább virágokat számol. Nagyon-nagyon nehéz dolog ez. És ma mégis erről szeretnék beszélni. Ma tele van a, nem a város szerelemmel, hanem a sajtó azzal, hogy mi nekünk felnőtteknek is állandóan tanulnunk kell. Kitalálták az angolok az élet hosszig való tanulás szlogenjét, és azóta igazából mindenki ezt szajkozza. Ervin most vágyakozva néz rám, hogy neki már csak egy év van hátra ebből az iskolából, és utána szabad, mint a madár. Nem igaz. Egész életedben tanulnod kell ahhoz, hogy toppon maradj. És igazából, hogyha az ember egy egyszerű szakmát végez, akkor is állandóan tanulnia kell. Mert gondoljatok csak bele, ha valaki a 60-as években végzett villanyszerelő szakon, azért annak most így a 2010-es években egészen más dolgokat kell, más a gyakorlat annak a tudásnak, amit használnia kell. Más gépekkel dolgozik egy asztalos. Egészen más módon dolgozik egy kőműves. Még ilyen szakmákban is Hát még amikor valaki számítástechnikával foglalkozott a 60-as években, hát az most már egy kicsit egészen máshogy néz ki, mint ahogy kinézett. Emlékszem, amikor az első számítógépről láttam a fényképet. Tudják, hogy mekkora volt az első számítógép, ami körülbelül annyit tudott, mint ennek a telefonnak az a része, amivel számokat adunk össze. Tehát ennek a telefonnak van egy része, a számológép része. Az első számítógép, amelyik tudott számokat összeadni, az akkora volt, mint egy 4 emeletes bérház. Az egész számítógép. És ebben több ember dolgozott, voltak emberek, akiknek csak az volt a dolguk, hogy a kiégett reléket cserélgették benne. Ez volt a 60-as években, meg az 50-esben. Mennyit lépett a számítástechnika azóta? Most már nem kell hozzá 10 ember, hogy cserélgesse a reléket ebben a telefonban, mert nincsenek is benne relék, de kell hozzá 10 ember, hogy rájöjjön, hogy mi a hibája, amikor nem működik. De ez most egy egészen más téma. Végül is az egy ember is, ha ilyet hozzá meg tudja csinálni. Szóval a tanulás, igazából ezt mi nagyon a bőrünkön érezzük, az egy olyan dolog, amit folyamatosan nekünk is végeznünk kell, hogyha szeretnénk képben maradni. Még az öregeknek is kell tanulni, meghozzák az unokák az új tévét, a kezünkben nyomják a távirányítót. Jézus Mária, hogy kell bekapcsolni. Dugd be, fiam, az a legelső lépés, és akkor olyan rossz nem lehet. De igazából alig várjuk, hogy megjöjjenek az unokák, nem, hogy beprogramozzák végig a tévénket. Vagy kapok egy új légkeveréses sütőt, és férjem megáll előtte, és ilyen elborult arccal, és egy kicsit rémült tekintettel néző, hogy túl sok rajta a gomb. Melyiket kéne megnyomni ahhoz, hogy a sütő működjön, és már ég mind a 4 gázégő, de még a sütő még mindig nem ég. Élethosszig tartó tanulás. Szóval nem spórolhatjuk meg, mert hiába ragaszkodik az ember a régi hajdú mosógéphez, egyszer az is beadja a kulcsot. És akkor jön az új. Tanulás, tanulás, tanulás. Nem szabad erről nem beszélni, és ez egy nagyon kellemetlen hír azoknak, akik ennek az útnak az elején állnak. Én is azt gondoltam, amikor ledoktorálok, akkor végre többet nem kell tanulni. Meg is kérdezték tőlem a doktori vizsgámon, hogy én miért szeretnék doktorálni, és bevallottam nekik őszintén, hogy azért, mert tudom, hogy az ember egész életében butul. Én szeretnék egy magas szintről butulni, hogy ne legyek teljesen hülye életem végére, és ezért nem kaptam summa cum laude-t egyébként a doktorimra, mert nagyon-nagyon berágott rám a doktori eljárást vezető, egyébként elektromérnök doktor. Azt gondolta, hogy ez nem való, ez a magatartás egy doktori eljáráshoz. És lehet, hogy igaza is volt. Szóval a tanulásról van ma szó, és ehhez kapcsolatban Jézusnak is volt egy-két keresetlen szava. Azt mondta, és itt megint csak rossz hír a fiataloknak, mi idősek már megszoktuk ezeket a rossz híreket. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, ez még jó. Menjetek el, még mindig jó. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, ez nagyon jó, tanítani kell, azt mindenki tud. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Azt mondja Jézus, hogy menjetek, tanítsatok és tanuljatok. Menjetek, tanítsatok és tanuljatok. Sőt, hogy még jobban fokozzam a mai alkalomnak a tragédiáját, ez a tanulni szó úgy hangzik görögül, nem szoktam görög szavakat mondani, most az egyszer véletlenül ezt bocsássátok meg nekem, hogy Matétész, a tanítvány, Matétomájna, melyik tanulmánynak, melyik tantárgynak a neve cseng vissza ebből a Matétészből? A kedvenc tantárgyunk, mindenki tudja, 1 + 1 = 2, a matematika. Nem azt mondja, nem csak azt mondja Jézus, hogy menjetek el, hanem itt még a matekot is megemlíti. Jézus nem lehetett volna, hogy inkább a történelmet, vagy nem tudom, vagy az éneket, vagy valami más, miért pont a matekot? Olyan kevesen szokták szeretni. De igazából, hogyha megnézzük, hogy mit is jelent ez a tudás, vagy ez a tanulás, a szótárban 3 alapjelentést adnak rá, és én meg ezen a 3 alapjelentésen fogok ma végigmenni. Ez a 3 alapjelentés egyrészt a magolás értelme, amikor az ember megtanul valamit kívülről, vagy megismer valamit. A másik értelme ennek a szónak, ennek a matematika, matétész szónak a megértés, a harmadik pedig a megszokás. És erről a 3 dologról szeretnék ma beszélni. Először is beszélnék arról, hogy mit jelent az, hogy valamit kívülről megtanulni, vagy megismerni. Hát ez az a tudás, amit igazából bárki el tud sajátítani. Volt nekem egy évfolyam társam, a teológiám, És ő nem volt nagyon erős abban, hogy logikai kapcsolatokat találjon dolgok között. Tehát, hogyha azt mondták, hogy az ember halandó, Ivan Iljics ember, ő ebből nem biztos, hogy le tudta vonni azt a következtetést, hogy Ivan Iljics halandó. Na jó, van, Ivan Iljics se tudta levonni egészen addig, amíg meg nem betegedett, tehát, hogy mondjuk nem lehet rá követletni, viszont iszonyúan tudott magolni. Én nem láttam még olyan embert, mint ő. Fénykép memóriája volt, bármit elolvasott, megtanult. Félelmetes alak volt. Bejött hozzám vizsgázni, valamit véletlenül kérdeztem tőle, megnyomtam egy gombot, onnantól kezdve megkaptam a szövegét a kurzusnak. A kurzusnak hívtuk a tankönyvet. Félelmetes volt. És állandóan az a fülöpi kérdés merült fel benne, amit Fülöp apostol tett fel az etióp kincstárnoknak. Érted is, amit olvasol? Érted, amit mondasz? Annyira félelmetes volt hallgatni, és igazából majdnem ilyen jó négyes szinten elvégezte a teológiát. Úgy, hogy óriási elméleti ismeretre tett szert. És igazából azóta ő neki biztosan nőtt az elméleti ismereteinek a tárháza, mert, mint mondom, fénykép memóriája van, ha valamit elolvas, a Bibliát majdnem tudta kívülről, mire végeztünk. Nagyon durva volt. Hihetetlen volt vele beszélgetni. A másik az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudott a Bibliával, vagy a tanulmányaival kapcsolatot találni a többi tantárgyban. Nagyon nehezen tudta megérteni azt, hogy hogyan kapcsolódnak össze a tantárgyak egymáshoz. De rettenetesen nagy volt az elméleti tudása. Éppen ezért sokan azt is mondták rá, hogy hát az elméleti tudás semmi. Hát nézd meg azt a fiút, az is csak minek van az a nagy adag tudás a fejében. Vagy ahogy így Pálfán az egyik nevét fegye sűrű homály, nem éppen értelmiségi illető, azóta egyébként már meg is halt, mondta egyszer Gézának egy kicsit felháborodva, hogy ő neki nem kell tanulnia, mert itt vannak ezek a diplomás bunkók, mégse tudnak semmit. És akkor így ő ezt az egész tudást így el is hárította, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon, ahhoz nem kell tanulni, mert nézd meg a diplomásokat, hát egyik hülye, mint a másik. Mondjuk Géza ezt egy kicsit a szívére vette, akkor erre emlékszem, hogy egy darabig csak diplomás bunkónak hívta magát, meg engem is, de szerencsére magát is. De az rosszul esett neki, mert azért sokan tényleg azt mondják, hogy hát attól, hogy diplomás, hogy az nem számít semmit, meg lehet, hogy tényleg az ember csak egy nagy tudásanyagot szed föl, de kell a tudásanyag. Tehát az igaz, hogy gondolkodás nélkül tanulni, az csak sötétséget eredményez. De tanulás nélkül gondolkodni, az nagyon veszélyes. Nincsenek tényanyagok a fejemben, nincsen semmi, amire építhetek. Sokan úgy gondolják, hogy ezt a részét a tudásnak meg lehet spórolni. Hogy tök jó lesz, hogy én már csak így értem a körülöttem lévő világot. Egyszer én is olyan leszek, mint Albert Einstein. Ülök a kávézóban, és kitalálom, hogy egyenlő MC négyzet. De hogy Albert Einstein mennyit tanult addig, hogy egyáltalán értse, hogy mi az E, meg az M, meg a C, és még azt is tudja, hogy mi az, hogy négyzet, lásd matematika, arról nem szól a fáma. Azt gondolják, hogy valaki ilyen nagy ésszel születik. Na igen, hogy vannak olyan emberek, akiknek magasabb az intelligenciájuk. De ha nem adunk be tényeket, tudást, alapokat, akkor nincs mit összekössön mivel, nincsen mi között meglássa az összefüggést. Sokan, nagyon sokan gondolják azt, hogy ezt meg lehet spórolni. Ilyen hülyeséggel ne foglalkozom most. Minek bemagolni a velszibárdokat? Őszintén. Edward király, angol király. Kit érdekel Edward király? Én elméleti tudás. Én megértem a körülöttem lévő univerzumot. Szóval nagyon kevesen veszik észre, hogy ez a tudás iszonyú fontos. És általában azok az emberek, akik lusták ezt megszerezni, azok szokták ezt mondani. A másik az, hogy ez a tudás, ez felszedhető egy része tapasztalatban is. Ugye máskárán tanul az okos, hát mi nem vagyunk túl okosak, de a saját tapasztalatainkat mi összegyűjthetjük. Mindannyiunknak vannak tapasztalataink. Ha egyszer megrázott az áram, amikor megfogtam a kék madzagot, akkor nem fogom meg utána a kék madzagot, vagy előtte lekapcsolom a biztosítékot. És ha utána is megráz, akkor egy másik biztosítékot is lekapcsolok. Végszükség esetén kihívom Imrét, vagy Péter bácsit, vagy Ervint, hogy fogják meg helyettem azt a kék madzagot, mert ez még mindig ráz. Ez is egyfajta tudás, amit tapasztalat alapján megszereznek. De a legtöbb ember a tapasztalati tudását nem szokta felhasználni. Mert azt mondják, hogy ugye a macska, amelyik ráült a forró kályhalapra, az utána a hidegre se ül rá, de én azt látom, hogy az emberek képesek ugyanazt a hibát 55-ször elkövetni. Néha még ugyanúgy is. Leggyakoribb mód, amikor azt látom, amikor valaki 5-5-ször házasodik újra. Azt nem veszi észre, hogy a probléma, amit minden házasságban magával visz, az ő maga, és nem az asszony, vagy az ember. Elkövetjük újra és újra, mert nem tanulunk, nem fogadjuk meg, vagy fogjuk meg a saját tapasztalatainkat. Na most egy kicsit a hitbeli tudásra térve, ezt a tudást honnan lehet nekünk megszerezni? Hó, hát ez nagyon egyszerű. Itt a Biblia, elejétől a végéig megtanuljuk, jó alaposan, kívülről, belülről. A fontos részeket, azokat háromféle külön fordításban, aki nagyon profi akar lenni, az görögül és héberül, na jó, nem. De hogy azt gondoljuk, hogy ez így elég. Csak hogy az is nagyon fontos tudnunk, hogy nekünk nem elég tudni a Bibliát, hanem ismernünk kell az idősebbeknek, az előttünk járóknak a tanítását róla. Mi nem úgy élünk ebben a világban, hogy nincsenek előttünk az őseink. Azért vagyunk képesek ma ilyen pici bigyókat építeni, mint ez a telefon, mert azoknak a tudására építünk, akik előttünk jártak. Szoktam ezt nagyon gyakran idézni, vagy legalábbis gyakran idézni, de nagyon szeretem ezt az idézetet, mint egy középkori rabbi mondott, hogy igaz, hogy mi többet tudunk azoknál, akik előttünk voltak. Igaz, hogy mi messzebb látunk náluk. De miért? Mert mi törték vagyunk az óriások vállán. Az ő vállukon állva látunk messzebb. Az ő tudásukra épül a mi tudásunk. Az ő tapasztalatukra építjük a saját tapasztalatainkból levont következtetéseket. Azért vagyunk ilyen okosak, mert voltak előttünk okos emberek. Ha most kidobnának minket, nem is akarok itt a fiatalokra nézni, de mostanában elgondolom, hogyha egy-két fiatal kidobnának egy lakatlan szigetre, hát lehet, hogy ilyen halna szegény. Mert azt tudja, hogy hogyan kell beírálni, vagy beprogramozni a nagyinak az LCD TV-jéhez a távirányítót, de lehet, hogy nem tudna tüzet gyújtani, és lehet, hogy 2 perc alatt összeenne valami mérgező ételt. Ki tudja? Mert igazából nagyon sok tudásunk megvan, ami más tudásokból származik, de közben felejtjük a régit. És ez is egy nagyon nagy baj. És az is nagyon nagy baj, hogy a régieket hülyének nézzük. Csak azért, az mama biztosan hülye, mert még azt a nyomorult tévét se tudja beprogramozni. És láttam már ilyen unokát, hogy nem igaz, hogy nem tudod. Hát édes fiam, nézd, én meg tudom neked csinálni a palacsintát ebédre, azt meg te nem tudod. Pedig mennyivel egyszerűbb a palacsinta, mint a programozás. Szóval fontos tisztában lenni az, hogy a régiek nem voltak nálunk hülyébbek. Egyszerűen kevesebb volt bizonyos szak vagy területen az ismeretük, más területeken viszont sokkal több ismerettel bírtak. A régiek sokkal többet tudtak az emberi kapcsolatokról. Egyszerűen miért? Mert ők egymással éltek. Mi a kütyüinkkel élünk, ők pedig egymással éltek, mi tudjuk, hogyan kell ezeket programozni, ők meg tudták, hogy hogyan kell egymással újra és újra kibékülni, mert el voltunk egyszer Olaszországban, és megnéztünk egy régi ágyat, régi francia ágy, mert mint hogy ilyen házastársi ágy. Hát én így elnéztem rajta, és arra gondoltam, hogy a férjemmel nekem minden este ebbe a francia ágyba kéne befeküdnöm. Volt kb. Olyan széles, mint ez az úrasztal, talán egy kicsit keskenyebb. Hát ott nem lehet sokáig haragot tartani. Vagy pedig a földön alszom. Szóval, mert a mi 2 méteres francia ágyunkban lehet haragot tartani, de egy ekkorágyban nem lehet haragot tartani. Muszáj volt megtanulni együtt élni egymással, mert nem volt olyan, hogy válás. Nem volt olyan, hogy hát én akkor most elhúzom minden a csíkot. Muszáj volt megtanulni együtt élni egymással, mert a paraszti közösségek iszonyúan egymásra voltak utalva. Volt egy olyan nagy emberi tudásunk, emberekkel kapcsolatos tudásunk, ami nekünk nincs meg. És bizonyos értelemben azt érezzük, hogy nem is kell. De mégis miért követjük el az oltári nagy hibáinkat, amikor a Facebookon csetelünk, azt mondták, minden prédikációmban van Facebook, most már következőben nem lesz, ígérem. Tehát amikor a Facebookon csetelünk, telefonálunk, SMS-ezünk egymásnak, miért követjük el a hibákat? Azért, mert igazából a kütyű tudásunk megvan, de azt a másik embert, aki kütyű túlsó végén van, azt nem értjük. Nincsenek már igazi jó emberi ismereteink. Szóval ezt mondja a Biblia, vagy a hitnek a tudásához, kell a régiek ismerete. Amit ők ismertek, amit ők tudtak. Nem csak a Bibliát ismerni, hanem az, hogy ők hogy értették a Bibliát. Nem csak a hagyományt ismerni, hanem hogy miért ez a hagyomány. És a hit tudás az ezeknek a tudásoknak az összessége. Végső soron mindez azért, mert Isten azért lett emberi Jézusban, hogy megismerhető legyen. Ezt a régiek még értették, mi jobban szeretnénk mostanában, hogyha Isten számítógépé lenné, vagy mokos telefonnál lenne számunkra, hogy megismerhető legyen, de ilyen utat nem adott nekünk Isten. Emberé lett, hogy emberként megismerhessük. De az a helyzet, hogy amikor azt nézzük, hogy ki mennyire hisz, vagy hol áll a hídben, akkor mégiscsak ez a pont, ahol a legtöbben megállnak. A legtöbb ember szerez egyfajta tudást. Az egyházról, a Bibliáról, Istenről, Jézusról. Van egy alaptudásom. Tudom, hogy mikor kell fölállni, mikor kell leülni. Tudom, hogy hogyan szólnak ezek az énekek jobb esetben, még énekelni is tudom őket. Tudom, hogy mikor vannak a nagy ünnepek. Tudom, hogy hogyan kell viselkedni úrvacsora alatt. Tudom, amit tudok. Van egy tudásom. És itt elég is. És úgy gondolja, hogy ez elég. Ezzel én bejutok a mennybe. De Jézus azt mondta, hogy tanítvánnyá tegyünk népeket. És azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy tanítvánnyá tenni népeket, csak azt tud, akinek van tudása, hogy valaki tanítvánnyá tegyen. Most kiállhat ide Ármin prédikálni, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket. Nem hiszem, hogy Ármin tömegével követnék. A nagyon-nagyon kedves nénik meg is simogatnak a fejét, hogy aranyos vagy. De követni nem követné senki, mert nincsen meg az a tudás, ami őt mesterré vagy tanítóvá teszi. És muszáj nekünk eljutni erre a tudásra, mert az, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népeket, ez mindenkinek szól. A fiatalabbaknak is szól, meg az idősebbeknek is, meg a legidősebbeknek is. Tanítsunk! Tanítsátok őket! És ahhoz, hogy mi tanítsunk, mi az, amit lehet tanítani? Mi az, amit tud az ember tanítani? A legfontosabb dolog, mi kell ahhoz, hogy tanítani tudjak egy dolgot? Nem csak a tudás, hanem a következő lépcső. Értenem kell. Nem csak tudnom, hanem értenem. Értenem az összefüggéseit, a belső rendszerét. Ha föláll oda egy tanár, és elkezd tanítani, mondjuk a matematika az abszolút ilyen, hogy elkezdem tanítani azt, hogy 6x5 az 30, és megkérdezik, hogy az miért 30, mert ilyeneket is meg szoktak kérdezni a gyerekek, akkor értenem kell, hogy mit jelent az, hogy 6x5. Az, hogy egyszer bemagoltam, hogy 6x5 az 30, ez nem elég arra, hogy tanítsak vele. Az egyszeri tanár, mit tudom én, tanuld meg. Meg egy kicsit eszembe jut az is, biztosan ismerik azt a viccet, amikor a fiú mindig kérdez az apjától, apu, ez miért így van? Nem tudom, fiam. És az miért úgy van? Nem tudom, fiam. És az miért amúgy van? Nem tudom, fiam. Jaj, hagyd már apádat, mondja az anya. Hát nem látod, hogy nem ér rá? Azt mondja erre az apa. Hagyjad, asszony, úgy tanul a gyerek, ha kérdez. Persze úgy tanul a gyerek, ha kérdez, de kellenek válaszok is. Akinek nem nincs megértése, az nem tud válaszolni. Mert milyen kérdés az, amit a leggyakrabban föltesznek a gyerekek? Melyik kérdés az? Miért? 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 Miért van az ég? Miért van a föld? Miért repül a nap? Miért nem esik le a madár? Miért nem esik le a repülő? Hihetetlen sok a miért. És ha nekünk nincsen megértésünk, akkor a miértekre nem tudunk válaszolni. És igazából a megértés nem más, mint az a tudás, amit megszerzek, az belerakom valami rendszerbe a fejemben. Nem csak ott lebeg, lobog ott az agyamban, hogy 6x5 az 30, hanem belerakom azt abban a rendszerbe, hogy 5 meg 5 az 30. És ezt egy kicsit leegyszerűsítve azt mondom, hogy 6x5. Hogy belehelyezem egy rendszerbe, ami már adott. Vagy ha nincs rendszer még a fejemben, mert amikor az ember új dolgokat kezd tanulni, akkor nagyon-nagyon nehéz az új dolgot elkezdeni. Ki az, aki már megpróbált új nyelvet megtanulni? Olyat, amit nem tud. Iszonyú nehéz elkezdeni. Aki már tanult nyelvet valamiért, annak már egy kicsit könnyebb, de alapból egy nyelvet elkezdeni megtanulni nagyon nehéz. Mert másmilyen a gondolkodása. Újra egy rendszert fel kell építeni. Vagy most itt valakit beállítanék, itt minden embereket, hogy nézzék a nyomtatott áramköröket, hát azt hiszem, hogy nagyon sok időbe kerülne, hogy átállítsuk az agyunkat arra, hogy azt kezdjük el tanulni és érteni. Muszáj rendszerezni és rendezni a dolgokat, és muszáj, hogyha azokat a dolgokat, amiket megismerünk Istenből, Istenről, a Bibliából, a Bibliáról és a saját életemről rendszerbe tegyük. És ugye azt mondtam az előbb, hogy igazából a hittudás az Jézusnak is a tudása, hiszen Isten azért lett emberré, hogy őt megismerjük. Na de, mi alapján ismerünk mi meg más embereket? Mi alapján kezdünk el gondolkozni róluk, hogy ők milyenek? Mi a legfontosabb alap, ami muszáj és megkerülhetetlen? Ez az, hogy saját magammal kezdjek megismerkedni. Aki saját magát nem ismeri, az nem fogja ismerni a többi embert. Aki nem képes arra, hogy saját magát megértse, az nem fogja megérteni a többi embert. Aki nem kérdezi azt, hogy én most miért vagyok dühös? Én most miért lettem ideges, amikor megkérdeztek? Én miért jöttem zavarba? Én miért éreztem magam kényelmetlenül? Ha saját magaddal kapcsolatban nem teszed fel ezeket a kérdéseket, nem fogod érteni a többieket sem. A másik ember ismeretének az alapja az én saját magam ismerete. A másik ember jó megismerésének az alapja az őszintesség az önismeretben. És végső soron Calvin azt mondja, Istent nem lehet megismerni, ha nem ismered önmagad. És ezzel kezdi a kétkötetes institúciót, ezzel a mondattal, hogy minden igazi tudás és Isten ismeret alapja önmagunk ismerete. És ha ez nincs, vagy rossz, akkor onnantól kezdve nincs, vagy rossz, a másik ember ismerete is, és az Isten ismerete. Mi mennyire ismerjük magunkat? Tudjuk-e, hogy hol vannak a határaink? Tudjuk-e, hogy hol vannak a korlátaink? Tudjuk-e, hogy hol vannak azok a pontok, ahol mondjuk mindig elbukunk? Tudjuk-e, hogy hol vannak azok a pontok, az erősségek, amikre építeni tudunk? Sokszor beszélünk keresztény emberek az alázatról. Sokan azt gondolják, az alázat azt jelenti, nem, én igazából ehhez nem is értek, meg ahhoz sem, meg én igazából nem vagyok jó, meg én igazából nem tudom ezt se, meg azt se. Nem. Az alázat nem ezt jelenti. Az alázat azt jelenti, hogy tudom, hogy miben vagyok jó, de azt is tudom, hogy mi az, ami bennem. Tudom, hogy mihez értek, de azt is tudom, és bemerem vallani magamnak is, hogy vannak pontok, ahol nem értek dolgokat. Az alázat igazából mindig ez. Az erősségeim mellett ott vannak a gyengeségeim. És amikor úgy érzed, hogy neked csak erősségeid vannak, akkor azt a rossz hírt kell mondanom, hogy van egy baromi nagy lyuk az önismeretedben. Akkora, hogy átesik rajta az egész önismereted. Nincs is. Aki nem ismeri a saját gyengeségeit, az fog a legelőször kudarcot vallani. Mert túlvállalja magát, mert hibásan vállal fel dolgokat, mert nem látja azokat a zónákat, ahol tátonganak a falán a rések. Egy kicsit olyan ez, amikor az önismeretünk, biztosan mindannyian tudjuk, hogy mik azok a patyomkin falvak, tehát az önismeretünk, hogy felhúzunk egy-két ilyen mutatóba egy-két falat. És nem veszük észre, hogy ez csak mutatóban van, és mögötte nincs semmi, nincsenek védelmi rendszereink. Az önismerethez hozzátartozik, hogy mit nem tudok, és mire nem vagyok képes. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés az életünknek. Tudod-e, hogy mi az, amit nem tudsz? Tudod-e, hogy hol vannak az életedben a gyenge pontok? Hol vannak azok a forró kályhalapok, amikre minden nap háromszor ráülsz. És a harmadikra már nagyon utálod magad. De még mindig ráülsz, negyedszer is. Én például tudom, hogy akármilyen fura, én itt folyton járatom a számat, nekem milyen forró kályhalap a beszéd. Komolyan nekem, akárhol nyitom ki a Bibliát, mindig arról szól, hogy a sok beszédben elkerülhetetlen a vétek. Meg aki nem tud vigyázni a szájára, az így meg úgy. Komolyan már nem tudom úgy kinyitni, mindig a számról van szó. Az a baj, hogy tudom, hogy ez azért is van, mert sokszor rosszul szólok és rosszat mondok. Mert sok beszéd, meg sok az alja. De igazából, amikor te komoly templomjáró ember vagy, meg komoly hívő ember vagy, ez az a pont, ahol meg szoktál állni. Ismerem a Bibliát, nem csak az, hogy mikor kell fölállni, hanem az, hogy ezt miért mondta Jézus. Értem magamat, tudom, hogy hol vannak a hibáim, tudom, hogy hol vannak a bűneim, stb. Értem a hitnek a miértjeit. És mégis az egész keresztény bigyó nem működik, mert valami nagyon hiányzik az életemből. Ez a harmadik pedig, amit így mond erre a szóra, a szótár, hogy a megszokás. Megszokni. Csak a gyakorlati dolgokat tudjuk. megszokni a házastársunkat tudjuk, aki egy nagyon gyakorlati dolog, hogy a gyerekeinket, akkor még gyakorlatibb dolgok. Megszokni azokat a dolgokat tudjuk, amelyeket csinálunk, amelyeket gyakorlunk. Ez már nem elméleti, és ez nem egyszerűen csak az, hogy hogyan. Tehát nem arról volt szó, hogy a tudás megszerzése, a tudás, hogy mit, az értés, hogy miért, és akkor csináljuk, hogy hogyan, hanem ennél tovább megy, amikor a hogyanból hétköznapi gyakorlat lesz. Hogy egy kis szójátékkal éljek, ez a gyakorlatnak a gyakorisága. És a hittel az a legnagyobb baj, hogy meg szokott maradni egy heti rendszerességű gyakoriság az életünkben, ahelyett, hogy egy napi rendszerességű gyakoriság lenne. Most már van, aki unja ezt a dumát, de egy lelkész szerint valamit 22-szer kell elmondani ahhoz, hogy megjegyezzék az emberek, tehát most mondom körülbelül 16-szor, tehát még van hátra 6 alkalom. Csak az lesz az életed része, ami a hétköznapi, a napi rutin részévé válik. Ami a fogmosás és a vacsora közé valahogy, a reggeli fogmosás, gondolom én, és az, na mondjuk, mi a reggel és az esti fogmosás közé beépül valamiféle rutinnak. Csak az lesz az életed része. Mert a heti rutinnal az a probléma, hogy akkor jönnek hetente, mondjuk így ez a vasárnap délőtt, ez mindig kellemetlen, mert akkor jönnek a gyerekek, meg végre van egy szabadidőm, meg egyébként is adják a kedvenc sorozatomat, meg ilyen problémák vannak ezzel a vasárnapi istentisztelettel. De ha nincsen napi rutinom, akkor a vasárnapi istentisztelet nagyon kevés. Csak az lesz az enyém, ami a személyiségem részévé válik, és csak az válik a személyiségem részévé, ami a szokásommá válik. Igazából minden embernek a személyiségének fontos elemei a szokásaiból állnak össze. Mik azok a dolgok, amiket meg szoktál csinálni? Amik téged jellemeznek, mint szokások. És ezek összerakják azt, hogy ki vagy te, mint ember. Te milyen szokásokból épülsz fel? Mondd el egy napodat, és megmondom, ki vagy. Mondhatnánk így is. És egy nagyon fontos kérdés pont ezért feltenni. Nekem a hittel kapcsolatos tudás és megértés és gyakorlat, ez a napi rutinban van-e benne? Szóba kerül-e naponta nálam a hit? Szót kap-e nálam naponta Isten? Nem csak akkor, amikor, jaj Istenem, most segíts! Van-e naponta? Van egy rutinom, amiben ez beépül. Mert ha nincs, akkor elszáll az egész a fejem fölött. Mert ha nincs, akkor igazából a megismerésem puszta elméleti tudás. Nagyon jó leszek arra, hogy egy pár évtized múlva tanítsak a teológián öreg professzorként. De arra nem biztos, hogy jó leszek, amit mondott a Jézus, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Mert igazából a tanítványátétel azt jelentette Jézusnál, azt énekeltük így a legelején, hogy azt mondta valamelyik embernek, gyere, és mit csinált az ember? Felállt, és követte. És utána ők együtt éltek. Egy életközösséget jelentett az a tanítványság. És persze az egy 0-24 órás életközösséget jelentett. És nem véletlen, hogy voltak tanítványok, akik azt mondták, hogy én először még eltemetem apámat. Ez nem azt jelenti, hogy apu halott, és akkor most nem megyek temetési szertartást rendezni, hanem azt jelenti, hogy jelen pillanatban még édesapám a családfő, hanem majd, hogyha édesapám meghal, és én leszek a családfő, akkor én majd követlek téged. Ezt jelenti ez a 6 temessem el először apámat. Tehát most itt nem arról volt szó, hogy akkor Jézus azt mondja, hogy ne menj el a temetési szertartásra. Vagy a másik azt mondja, hogy követlek téged bármerre, megy, még, már amíg egyik csillagos szállóból a másikba vezet az utad. Mert Jézus azt mondja, hogy nekem csak csillagszálló van, bocsi, csak ide tudlak elhívni. Ez egy nagyon-nagyon kemény napi, 0-24 órás tanulás. De azért így éppen elég is volt ez a 3 év arra, hogy a tanulási feladat vagy periódus végén mit csinálnak ezek a drága jó tanítványok, amikor Jézust elviszik? Úgy elfutottak, mint a nyúl. Egyik sem maradt ott mellette. Amelyik ott maradt, inkább ne is maradt volna ott, mert még 3-szor el is árulta. Amikor néha úgy érzem, hogy kudarc ez a lelkészi munka, akkor mindig arra gondolok, hogy Jézust is úgy ott hagyták a tanítványok. Nem is akkora kudarc ez a lelkészi munka. Engem például nem szoktatok itt hagyni. Még sose volt nagy istentisztelet, ha mindenki fölállt és kérdett volna. Tök jó. Egész sikerélményeket szerez az ember itt lelkészként. Nem olyan rossz ez az eredmény. Nem is vagyok annyival rosszabb, mint Jézus. Na jó, ez nagyon nagy túlzás. Hol vagyunk mi? És ez egy fontos kérdés, amire válaszolnunk kell. Az elméleti tudás résznél, esetleg még ott se, a megértésnél, a gyakorlatnál, vagy vagyunk-e már ott, hogy a gyakorlat egy-két ponton megszokássá vált? Ezeket a kérdéseket hagyom, hogy elvigyétek haza. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, te olyan sokszor hívsz minket, és nekünk olyan nehéz menni. Mert valójában mindegyikünk úgy van a tanulással, hogy csak azokat a dolgokat szeretnénk tanulni, amiket könnyű megtanulni, meg ami érdekel, és sokszor olyan dolgokat is tanítasz te nekünk, amit magasnak érzünk, vagy gyakorlatban túl nehéznek. És sokszor nagyon soknak gondoljuk az elvárásokat, amiket felénk támasztasz, hogy most az egész életünkben veled foglalkozzunk, meg 0-24 órás tanulás, meg élethosszig tartó tanítványság. Köszönjük, hogy mindez azt is jelenti, hogy tanítók leszünk egyszer. Hogy példává lehetünk emberek számára. Hogy ahogy te lehetsz a mi példánk, ugyanúgy mi is példává lehetünk. Hogy azt jelenti, hogy minket ilyen nagy becsben tartasz, hogy tanítókká szeretnél formálni mindannyiunkat. Hogy nem azt akarod, hogy mi egyszerű kis szakmunkások legyünk, hogy egyszerű tanulók vagy dolgozók valamilyen munkahelyen, hanem azt szeretnéd, hogy tanítók legyünk, mégpedig a te országodnak a tanítói. Köszönjük neked ezt az óriási lehetőséget, és ezt az óriási megbecsültséget, hogy ennyire becsülsz minket. És kérünk téged, hogy hadd akarjunk megfelelni ennek, a te megbecsülésednek. Hogy ne csak megmutatni akarjuk a hitünket, és ne csak közösségbe akarjunk vonni embereket, hanem tanítani is tudjunk. Azt a gyakorlatot, ami a mi életünkben is megvan. Éppen ezért kérünk téged, hogy hadd legyünk gyakorlati emberei a te országodnak. Hogy ne csak elméleti tudásunk legyen róla, hanem gyakorlatban is tudjunk szeretni, adni, elfogadni, megbocsátani, örülni, tűrni, lemondani. Így készíts most minket erre a következő hétre, hogy megkezdjük ennek a tanulásnak az első fokozatait vagy lépéseit, ha még nem kezdtük volna, vagy pedig menjünk tovább, ha már ezen az úton járnánk. Kérünk téged, hogy tegyél minket a te tanítványaiddá, Úr Jézus. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Tudjátok, ezt az áldást utoljára valószínűleg a kereszteléseteken mondták el fölöttetek, ezért most elmondom újra. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És záró énekül a 479. dicséretet énekeljük az énekeskönyvből. A 479. dicséret így kezdődik. Hinni taníts, Uram, hinni taníts.